Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, még plébánián, lünk vagy a stúdióban, hanem Pázmány Péter Katolikus Egyetem erkölcs teológiai tanszékén, és velem szemül egy fiatal ember, aki éppen diákonus szentelésre készül. Azért került abba a körbe, a papi körbe, akikkel az egyház tanításával foglalkozunk, vagy beszélgetünk ebben a műsorban, mit tesznek a szegényeknek a felemelése érdekében, mert az ő témája, ha nem is a szegénység, de egy olyan, ami nagyon szorosan összefügg a szegénységgel, vagy függhet a szegénységgel, ez pedig a fogyatékkal élőknek a segítése. Vince Bálintnak hívják ezt a leendő diakónust, pécsi egyházmegyés kispap, és hát pappá is fog válni. Az első kérdésem az, hogy hogyan vetődött fel benne a gondolat egyáltalán, hogy a fogyatékkal élőkkel foglalkozzon, vagy ebből írja a szakdolgozatát. A legtöbb ember elkerüli a betegeket. Én magam is sokszor tapasztalom azt, hogy ha egy beteg emberrel találkozok, akkor egy picit megriadok, mert úgy gondolom, hogy túl sok időt veszel az életemből, ha elkerültek vele foglalkozni. Nehezen tudom megoldani a problémáit. Sose felejtem el, ide jártam a központi szemináriumba, egyszer a Baba utcába mentek ki a kispapok, akikkel együtt jártam itt a szemináriumba. Ott a Baba utcai kórház vagy intézet ilyen fogyatékkal élő gyerekek nevelésével foglalkozik. Én kíváncsiságból akartam kimenni, és akkor ők azt mondták, hogy kíváncsiságból ne. Ha valaki egyszer közel kerül egy fogyatékkal élőhöz, és az megkedveli, akkor igényt, jogosan igényt tart arra, hogy továbbra is tartsák a kapcsolatot. És aztán, mivel nagyon kevés időm volt, egy kicsit vissza is riadtam ettől, és úgy érzem, hogy minden keresztény emberben, még a legelkötelezettebben is van egy kis félelem attól, hogy túl nagy terhet vállal magára, amikor egy fogyatékkal élővel alakít ki barátságot. Hogyan került kapcsolatba velük, és mi adta az indítatást arra, hogy ezzel a témával foglalkozzon?
Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Hát ha viccesen szeretnék fogalmazni, akkor úgy kerültem be a fogyatékosokkal foglalkozó otthonba, mint Pilátus a krédóba. De komolyra fordítva a szót, ugye említette atya is, hogy pécsi egyházmegyés papnövendék vagyok, Udvardi György, püspök atya a tavalyi évben elküldött egy szociális évre, megszakítottam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a tanulmányaimat, és itt Budapesten Fehér Anna nővér által alapított Vakok Batthyány László gyermekotthonában foglalkoztam. Ez a név egy kicsit megtévesztő, mert az intézmény nem csak vakokkal, látássérültekkel foglalkozik, hanem foglalkozik igen súlyos testi és szellemi fogyatékos emberekkel, mozgáskorlátozottakkal, mozgássérültekkel. Ez az intézmény Budán található, a Normafa közelében, a Városkútnál. Ez a szociális év számomra nagyon-nagyon sokat jelentett, rengeteg tapasztalatot szereztem, ez mellett pedig az ott élő vaklátássérült és fogyatékos emberektől rengeteg szeretetet kaptam. Amíg nem ismertem ezt a világot, mert ez egy nagyon-nagyon sajátos, zárt világ, én is úgy, ahogy atya mondta, egy kicsit tartózkodó voltam a fogyatékos emberektől. Valószínűleg azért, mert ameddig az ember nem ismeri meg ezt a világot, Fél, ugyanúgy, mint minden ismeretlen dologtól fél, de amikor ebbe belekerül, ebbe a vérkeringésbe, kázi bele tartozik, akkor teljesen más szemüveggel szemléli őket.
Nekem az a tapasztalatom, hogy a szegény ember, hogy a hátrányos helyzetű ember, fogyatékkal élő ember felfokozottan vágyik a szeretetre. És hogyha ezt valami meglátja, vagy megérzi, akkor oda nagyon erősen kötődni akar. De ez az ember Isten képviségéből fakad. És ez az egyik legnemesebb vágy, ami az emberben található. Ezért mondja azt Ferenc pápa, hogy sokat tanulhatunk a szegényektől. Ő ezt a fogalmat használja itt, mert a szegény ember fokozottabban érzékeny a szeretetre, többet vár valahogy a világtól, mert más területen nem kapta meg, vagy az egyháztól, keresztény emberektől, és egyszerre persze az emberettől meg is jött, hogy képes-e ezt a szeretetigényt kielégíteni, ezért utaltam arra korábban, hogy kis félelmet válthat ki egy fogyatékkal ember. Nem az, hogy beszélget velem, az elkötelezettségtől félünk. Túl sok energia lesz számunkra arra, hogy hordozni tudjuk őt. Nagy terhet jelent. De valóban, hogyha kicsit jobban megismerjük őket, akkor találkozunk ezzel a szeretettel, ez a szeretet igényel, vágyal, és egészen biztos, hogy mivel minden szeretetnek a forrása az Isten, az ő szeretet igényükben vagy vágyukban is, Jézusnak az arcát ismerhetjük föl. Tud esetleg olyan példát mondani, ami hát tanúságos lehet mások számára is, hiszen kevés embernek adatik meg, hogy egy évet egy ilyen intézményben töltsön.
Maradnék még ennél a gondolatnál kicsit Krisztus arcánál. Talán Teréz anya fogalmaz úgy, amikor találkozott a szenvedőkkel, ott Kalkuttában, Indiában, nyomornegyedekben, szegény negyedekben, hogy ezekben az emberekben meglátta Krisztusnak az arcát, és mindig úgy tekintett rájuk, és úgy érintette meg őket a kezével, mintha a szenvedő Krisztust érintette volna meg. Valahogy ebben a szellemiségbe próbáltam én is dolgozni az otthonba. Láttam én is Krisztusnak a szenvedő arcát, hiszen rengeteg lelki, pszichés és testi fájdalmat hordoznak ezek az emberek, és ez a sok-sok fájdalom valahogy mindig emlékeztetett a keresztre, a kereszten szenvedő Krisztusra, és ez a Krisztus kitárta a karjait, kitárta a kezét, kiszolgáltatottá vált, kiszolgáltatottá tette magát, és ezek a gyermekek, felnőttek is ki voltak, illetve ki vannak szolgáltatva a mi szeretetünkre, ki vannak szolgáltatva a mi törődésünkre. Gondolok arra, hogy saját maguktól valamelyikőjük nem tud enni, inni, tisztába kellett őket rakni, pelenkázni kellett őket, gyógyszerezést kellett vállalni. És ez a kiszolgáltatottság az embert arra ösztönzi, hogy szolgáljon. Hogy szolgáljon. Szolgálja őket kitartóan, szeretetben, de az mellett, hogy a fájdalmas és szenvedő Krisztus arc megjelenik rajtuk, a húsvét fényében arra is gondolnunk kell, hogy a dicsőséges, a föltámadt Krisztusnak az arca is békéje, szeretete ragyog róluk, hiszen végtelenül tudnak szeretni, egy egészen sajátos világlátásuk van, ki vannak éhezve a szeretetre.
Kérdezem, hogy Szentírásnak van-e olyan részlete, része, látom, hogy az új szövetség itt van a asztalon előtte, amely különleges módon megérintett, és amely úgy érzi, hogy közvetíti Jézusnak a szeretetét így a Szentírás olvasásán keresztül is.
János evangéliumában található az a részlet, ami megérintett engem, hadd olvassam föl. Ezután volt egy zsidó ünnep, Jézus pedig felment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a jók kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e egészséges lenni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, aki levigyen a medencébe, amikor felkavarodik a víz, s amikor oda akarok menni, valaki más ereszkedik be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Az ember azonnal meggyógyult, fogta a hordágyát, és járni kezdett. Milyen megérintett ez az új szövetségi szakasz, leginkább az a mondat töredék, hogy nincs emberem. Ezek a fogyatékosok nagyon sokszor elmondhatták magukról, hogy nincs emberük, hiszen olyan családi körülményekből kerültek ebbe az otthonba, ami nem tette lehetővé az ő biztonságukat, mint lelkileg, mint fizikailag. Nem tette lehetővé azt, hogy gondozzák őket. És ebben az otthonban Fehér Anna nővérnek köszönhetően egy olyan vallásos krisztusi légkör alakult ki, hogy ezek a gyermekek, fogyatékosok, mozgássérültek, vakok elmondhatják talán azt magukról, hogy őnekik van emberük. Van emberük, aki gondozza őket, aki szereti őket, aki leviszi őket a felkavarodó vízhez, hogy gyógyuljanak, mint lelki és testi értelemben is.
Papként én is nagyon sokszor megtapasztalom, amikor egy kórházba járok, és ott találkozom ezekkel a maga tehetetlen betegekkel, és beszélgetek velük. Nem is a betegségükről szólnak, hanem a családtagjaikról, akiknek a fénykép ott van azon a kis éjjeli szekrényen. Azokról beszélnek. Ha egyszer-egyszer meglátogatja őket, akkor az milyen nagy örömet jelent számukra. És milyen nagy fájdalom az, hogyha régóta nem látták őt. Érdekes, hogy ilyenkor is mentegetni próbálják őket. Mi azt jelenti, hogy nagyon fontos számukra. Még a gondolat is, hogy van valaki, aki ha igazán nagy baj van, akkor számíthatnak. És találkoztam olyan beteggel, aki ez az embere, meg nem is volt a férje, csak egy ismerőse, naponta bejárt, és télen is vitte neki a finom gyümölcsöket. Ott élt el az életét, vagy életének egy nagy részét. Egy balerina volt, aki megsérült, és aztán nem tudott később mozogni, benn volt a kórházban, és az egyik talán nem is a férje, ismerőse, vagy korábbi hódolója naponta bejárt hozzá. És ez az asszony, ez boldog volt. Elzárva a világtól, mégis mert volt ember, aki meglátogatta őt. Hogy tudunk másoknak az emberévé válni? Mi kell hozzá? Itt egyrészt beszélt a saját tapasztalatára is, amit ott az intézetben szerzett, de talán akár az evangéliumból is kiindulva. És mit tett azért, hogy valakinek az emberévé tudjon válni? Például ebben az esetben, vagy más esetben, amikor valakit meggyógyított. Mi volt az első talán, amit észrevett?
Hát az első az volt, hogy észrevette.
Így, és nem csak ennél a történetnél, hogy oda megy hozzá, hanem a példabeszédnél is, amikor Jézus a fele barát kérdésre válasz, hogy ki a fele barátom. Ott is a válaszban, az irgalmas szamaritás történetében az első az, hogy észrevette, és nem gyorsította meg a lépteit, és nem menekült el, megijedve arra a vidékről, hogy esetleg még ott vannak azok a rablók, és őt is elfoghatják, vagy megverhetik, vagy misoda terhet majd jelent számára ez a útszélelökött ember, nem tudja teljesíteni a feladatát, hanem észrevette, és oda ment hozzá.
Észrevette, megszólította.
Megszólította.
És időt szakított rá. Érdekes, hogy az evangélium ugye úgy folytatódik, hogy ez a gyógyítás szombati napon történt, ugye szombaton, abban az időben, ugye, illetve a zsidó felfogás szerint nem szabad dolgozni, ez munkának számított. Jézus mindezek ellenére időt szakított rá. Talán ez a három dolog a fontos, hogy legyen szemünk, így van, lássuk meg ezt a problémát, lássuk meg egy...
Túl tudjunk lépni a korlátainkon, merjük őt
megszólítani, így van, legyen
nem
egy...
olyan szavakat találni adott esetben, ami áttöri annak az embernek a belső korlátját, vagy ezt a páncélt, amivel védekezik.
Néha talán nem is kell szó, hanem ez a megszólítás lehet egy érintés, egy mosoly, lehet egy törődő szó. Aztán az is nagyon fontos, hogy legyen mindezekre időnk, szakítsunk az életünkből ki időt.
Az irgalmas szamaritános példabeszédnek van egy részlet, amin sokszor elgondolkodok, hogy ez a irgalmas szamaritánus ezt a utcére lökött, megvert embert fölemeli, és a teherhordó állatára helyezi. Ennek a fölemelésnek nem csak fizikai jelentése van szerintem ebben a szövegben, hanem lelki értelemben is. Úgyhogy ezeket az embereket föl kell emelni, mert nagyon sokszor tényleg mélyen vannak, összeomlottak. És az emberséges szótekintet, közvetlenség, ez mind-mind bátorítás. Igen, mind-mind. Önbizalmat ad. Őt észrevették, őt valakinek látják, és nem lekezelőleg beszél vele, mint egy beteggel, ő az egészséges vagy a gazdag, hanem mint egy testvérrel. És ezek lehetnek a mi életünkben olyan lehetőség, amikor azt a beteget adott esetben, vagy a szegényt úgy fölemeljük. És abban a fölemelt állapotban tudunk vele igazán beszélni. Ebben benne van a lehajlás is persze, mert ahhoz, hogy az ember fölemeljen valakit, le kell hajolnia, de nem a lehajláson van a hangsúly, hanem azon, hogy azért hajolok le, utána fölemeljem, és arra a szintre emeljem, amilyen én vagyok. És úgy beszéljek velem, mint egy szinten levő emberrel, azt a megbecsülést adva neki, mint bárkinek. Így a dolgozatával kapcsolatban, hiszen ezeket a tapasztalatokat akarja rögzíteni a dolgozatában, szakdolgozatában, eddig mire jutott? Tehát mik azok a felismerések, amik így a tudományos munkájából fakadnak, vagy ebből következnek?
Nagyon érdekes volt számomra az, hogy ez a szociális érzékenység valahogy milyen gyökerezik az emberi történelemben, hiszen megdöbbentő volt az, hogy akár az ősember, vagy akár az egyiptomi kultúra, a mezopotámiai kultúra is felfigyelt ezekre az emberekre. Nagyon érdekes például, hogy Egyiptomban a pogány templomi szertartásokon vak emberek használták a hangszert, illetve vak embereket alkalmaztak arra, hogy kísérjék az ottani kultikus dolgokat. Ez meg is van örökítve, nem egy sírban, vagy piramisban. Aztán így a történelembe tovább menve Jézus Krisztusnak a szociális érzékenysége nagyon megérintett engem, hiszen elsősorban azokhoz az emberekhez fordul, akik a periférián vannak, akik kirekesztettek, akik vakok, leprásak, fogyatékkal rendelkeznek, ő hozzájuk hajol le először, és őket emeli föl elsősorban.
Azt hiszem tévedés lenne azt hinni, hogy Jézus őket jobban szerette, Jézus mindenkit egyformán szeret. De vannak olyan emberek, akik jobban rászorulnak erre a szeretetre. És ezt az egészségeseknek is el kell fogadni, hiszen többször tapasztalom akár a plébániámon is azt, néha szóval is teszik, hogy túl sokat foglalkozok a hajléktalanokkal, vagy a betegekkel. De ők jobban igénylik ezt. Tehát ők az élettől nem kapták meg azt, amit egy átlag ember, az egészséget, a családot. Igen, Jézus is ezt tette, és a mi példáját kell követnünk. Ha a Szentírást olvassuk, akkor látjuk, hogy állandóan a környezetében vannak ezek az emberek. Szinte ők veszik ő állandóan őt körül, amerre megy. És minden az ő tekintetükkel találkozik, és kiolvassa belőlük azt a szeretet, vágyat, éhséget, amiről korábban beszéltünk. És egész biztos, hogy őt is inspirálta. Jézus is inspirálta példabeszédeinél, és meg a szavainál is, hogy itták, amit szinte mondott.
Így van, eltelt 2000 év. Ez egy katolikus vallásos intézmény, ahol én dolgoztam hétfőn, pénteken és vasárnaponként voltak szentmisék, és az otthon minden lakója 0-tól 50 évesig ott volt ezeken a szentmiséken. Annyira látszott rajtuk, hogy éhezik és szomjazzák azokat a szavakat, amiket felolvasunk, akár Szent Lecke olvasmány, akár evangélium gyanánt. Nagyon élvezték, nagyon élvezik az énekeket, az orgona kíséretet. Egészen sajátos kapcsolatuk van az Istennel.
Egy provokatív kérdést teszek föl. A Szentírásban olvassuk azt, hogy a diákonusokat azért választották, hogy ne a liturgián segítkezzenek, hanem végezzék el azokat a feladatokat, amiket az apostolok nem tudtak elvégezni, nem volt idejük. És ez sok minden tartozott, többek között a betegellátás is. Tudjuk azt, hogy Rómában is nagyon sokszor az eukarisztiát, meg az élelmiszert diákonusok hordták ki, akár a szegényekhez, akár a betegekhez. Én úgy látom, hogy a mai egyházi gyakorlatban a diákonus elsősorban ige szolgálatot végez. Tehát liturgiában van szerepe. Jó, olvassa az evangéliumot, és hát meg vannak sajátos feladatai a szentmisén belül. Hogy látja, hiszen közeljövő diákonussá szentelik, hogy milyen lehetőségei vannak esetleg egy diákonusnak, hogy nem csak a liturgia területén, hanem a társadalom életében, az egyház életében tudjon szolgálni. Milyen lehetőséget lát? Nyilván nem egy diákonusnak a feladata az, hogy ezt kitalálja, ezt meg kell neki mondani, hogy bizonyos milyen területeken van rá igény. De én azt hiszem, hogy ha ő egy ilyen ötletekkel áll elő, és elmondaná a főpásztorának, hogy ő ezt a fajta szolgálatot is ki akarja próbálni, akkor milyen lehetőségeket lát erre? A kórházakban, vagy nem tudom én, elfekvőkben, vagy hospice házakban, vagy akár utcai szolgálatot is olyan területeken, ahol a hajléktalanokat nem tudják befogadni, vagy esetleg ők nem akarnak bemenni, mert nem elég erősek ahhoz, hogy fölkeljenek és saját maguk bemenjenek egy kórházba, vagy egy emelegedőbe.
Lehetőség az rengeteg adott. Szerintem, akinek van erre affinitása, van szeme, bárhol is szolgál, ugye nálunk a Pécsi Egyházmegyébe különböző helyekre, városokba helyezik a diakónusokat, természetesen ott vannak kórházak, esetleg hajléktalan szállók, hajléktalan melegedők. ha ezeket észreveszi, akkor szerintem a plébános atyával egyeztetve, a püspök atyával egyeztetve, hiszen a diakóniában szeretett szolgálatról, karitász szolgálatról is szó van, ezt mindenképpen engedélyezik, és szerintem nem, hogy nem bennék rossz néven, hanem igen örülnének neki az előjárók.
Szent II. János Pál pápa írja az egyik enciklikájában, hogy a vasárnapnak az a szolidaritás napjává kell, hogy váljon. A oltár körül megtapasztalt szeretet, hiszen a szentmise áldozat, Jézus Krisztus áldozata, mert minnyáján belekapcsolódunk, és abból kegyelmi erőt merítünk. És maga liturgiai szolgálatot jelent, egy örök szolgálat a fiú részéről az atya felé, amelyben mi is a saját egyéni szolgálatunkat beleszőjük. A vasárnap megszentelése kezdetű dokumentumában II. János pápa azt mondja, hogy ezt a szeretetet kell aztán kivinni az utcára, és továbbvinni, megosztani azokkal, akik vagy nem tudnak eljönni a szentmisére, vagy távol vannak még az Istentől. És kifejezetten ezt a fogalmat használja, hogy a vasárnap, a dies domini, tehát az Úr napja, mi nevezzük vasárnapnak, az így a szeretet napjává válik. És én el tudom ezt képzelni, biztos, hogy vannak ilyen próbálkozások is, hogy igen, a vasárnap megszenteléséhez hozzátartozik az is, hogy az eukarisztia kisugárzó erejét azt magunkkal visszük, nem csak a szívünkbe úgyis, hanem az ott kapott ajándékokból adunk másoknak, akik a legjobban rászorulnak erre. Nem tudom, hogy hol vannak ilyen törekvések. Általában a vasárnapot az emberek vagy szórakozásra töltik utóbbi időben, vagy pihenésre. Mind a kettő nagyon fontos, kétségtelen. De én úgy érzem, hogy az egyház küldetéséhez is hozzátartozik, vagy az egyház missziójához ez is hozzátartozik. Érdemes lenne talán erről beszélni ilyen diákonusi szinten, és ötletekkel előállni. Én azt hiszem, úgy gondolom, hogy a főpásztorok szívesen vennének ezeket az ötleteket.
Hadd legyen egy picit itt a reklám helye, ha már itt tartunk. Szerintem, hát természetesen a vasárnap az Úr napja, de minden nap lehet vasárnap. Minden nap lehet vasárnap, minden nap lehet az eukarisztiának és a szív megosztásának napja. Nagyon jó tapasztalatom volt az, hogy akár katolikusok, református, evangélikusok más felekezetből ebbe az otthonba ellátogattak, szakítva időt arra, hogy csak ott legyenek, beszéljen, nem kellett gondozói feladatokat ellátniuk, de fontosnak érezték azt, hogy bejárjanak ebbe az otthonba, és beszélgessenek az ott lakókkal. Nagyon érdekes kapcsolatok tudnak így kialakulni, amitől nem kell megijedni, helyén kell természetesen kezelni a dolgokat, de azt a szeretetet mindenkinek ajánlom, hogy tapasztalja meg, amit ezek a gyermekek, illetve emberek tudnak adni. Bárki, akár egyházi vagy világi ember tud ebben segíteni. Hadd mondjak még itt utoljára egy példát. Talán már 10 éve minden nyáron a görög katolikusok szerveznek egy tábort fogyatékos gyermekeknek. Ezt, ha jól tudom, egy hétig tart, valahol Nyíregyháza közelébe Damján tábornak nevezik ezt a tábort. Nagyon megdöbbentő, hogy mennyi kispap, pap, fiatal vesz ebbe részt, segít a megszervezésben, ott van, akár csak jelen van, vagy csoportos foglalkozásokon vesz részt. Ebben mindenki belecsatlakozhat.
Más egyházmegyésben is vannak ilyen táborok, Söriden például én is voltam ott. Hát köszönjük szépen amit elmondott, saját egyén tapasztalatát osztotta meg velünk, meg egy kicsit talán a tervét, az álmait. Igen, hogyha valaki egy fogyatékkal találkozik, akkor egy új világ tárulhat fel előtte az ember tekintetében. Fölfedezhet valami olyan szeretetet, amit talán egy egész, idézőjelben mondom, egy egészséges ember nem élt át, vagy nem is vágyakozik rá, mert valamit kap az élettől ők. Én úgy érzem, hogy az Istennek az ajándékai lehetnek számunkra. Köszönjük a tanúságtért, tehát a beszélgetést, és imádkozunk azért, hogy ezeket az álmokat meg tudja valósítani. Dicsértessék.
Annyit hadd mondjak el, hogy minden hallgatónak kívánom azt, hogy az Isten adjon elég bátorságot, erőt ahhoz, amit az előbb hallott evangéliumban talán egy picit itt a beszélgetés során megtapasztalhattuk, ahogy Jézus tett, megszólított, aztán odalépett és fölemelt, legyen erre bátorságunk. Köszönöm szépen.
Dicsértessék Jézus Krisztus. Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a stúdióból.